túlzással hamarabb voltak pénzügyi válságok, mint hogy megjelent volna maga a pénz. A kereskedelem természetes velejárója, hogy ciklikusan időről időre válságokkal kell szembenézni az emberiségnek. Üdvözlöm Önöket, Magyar Márton vagyok. Önök a Krachot, az Economics.hu gazdasági podcastjét hallják. Műsorunkban megismerhetik az elmúlt évszázadok legnagyobb hatású gazdasági összeomlásait. Megkíséreljük bemutatni az okokat és előzményeket, illetve azt, hogy miként hatottak az események napjaink gazdasági működésére. Tartsanak velünk! Vendégem Sebestyén Géza, PhD egyetemi docens, okleveles matematikus és közgazdász, jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem pénzügyi tanszékének egyetemi oktatója, valamint a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője. Emellett befektetési alapoknál és kockázati tőketársaságoknál dolgozik, felelős beosztásban, széleskörű nemzetközi oktatói tapasztalatokkal rendelkezik, és rendszeresen publikál szakmai folyóiratokban. Oktatási és kutatási tevékenységei között megtalálhatóak a makropénzügyek, a vállalati pénzügyek és a vállalat értékelés. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én köszönöm, hogy itt lehetek nálatok.
Az adásunk témájához szolgáló válságot a köznyelv 2008-as gazdasági világválságként nevezte el, de a kirobbanásához vezető folyamatok lényegesen korábban elkezdődtek, és hiába telt el másfél évtized, sok szempontból a mai napig érezteti a hatását. Hogy előre megjósolható volt-e a pénzpiac összeomlása, vagy mindenkit készületlenül ért a válság, nos, ezekről beszélgetünk a Krach mai adásában vendégemmel. Úgy fogalmaztam, hogy a bankszektor válságát több esemény megelőzte, vagy talán előre is jelezte pontosan, mik voltak ezek.
Ugye alapvetően 2000-ben volt egy hatalmas nagy dotcom lufi, az informatikai cégeknek az értéke brutális mértékben megnőtt. Volt egy komoly várakozás, ugye az internet találmánya az milyen pozitív hasznokkal fog járni a gazdaságnak. Ez a várakozás egyébként ez optimista volt, mint ahogy a számok ezt később indokolták, illetve volt egy kamatemelés is egyébként 2000 környékén. Mindez oda vezetett, hogy ezek a cégek ezek bedőltek, és erre úgy reagált akkor az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed, hogy levitte, lecsökkentette a kamatokat, egy korábban nem igazán látott elég alacsony szintre. És ez az alacsony kamatszint egyébként beindította a lakáshiteleket, tehát elkezdtek a magánszemélyek ingatlan hiteleket fölvenni. Itt nem csak arról volt szó, hogy új ingatlant vásároltak egyesek, hanem nagyon sokszor arról is volt szó, hogy akinek volt már ingatlanja, ő, ahogy látta, hogy az ingatlan értéke növekszik ugye az ingatlan piac fellendülése kapcsán, ő is fölvett újabb és újabb hiteleket, és körülbelül ebből finanszírozta azt, hogy többet tudjon költeni. Egy érdekes tény, és hát sok szempontból, aki Amerikában egy szomorú tény, hogy az elmúlt 40-50 évben a reálbérek, tehát a béreknek a vásárló értéke nem igazán növekedett Amerikában, tehát akkor az életszínvonal növekedését, 2000 után az életszínvonal növekedését, azt jelentős részben egyébként hitelfelvételből finanszírozták az amerikai lakosok, és ez egy öngerjesztő folyamattá vált, tehát ahogy egyre többen vásároltak ingatlant a magasabb ingatlanárak miatt, és vettek föl hiteleket ezekre az ingatlanokra, az ingatlan hitelek értéke is növekedett, és ez önmagában egy olyan jelentős többlet hatást okozott, ami tovább növelte az ingatlanárakat, tehát egy teljesen öngeresztő spirált tapasztalhattunk.
Ez önmagában kinek állt érdekében? Tehát azt a részét értem, hogy sok átlagember egy befektetési lehetőséget, pénzkeresési lehetőséget látott. De mennyire volt ez a bankok érdeke, hiszen azzal, hogy az alapkamat alacsonnyá vált, ők is kvázi olcsóbban tudtak hitelt adni az embereknek, a hitelek népszerűsége nőtt, de számoltak, vagy számolhattak azzal a kockázattal, hogy ez a spirál, ez a fajta lufi előbb-utóbb kidurran, hiszen tulajdonképpen, ha jól értem, ez történt.
Pontosan erről van szó. Alapvetően a bankok ezt nagyon okosan csinálták, hiszen azok a hitelek, amiket ők nyújtottak, főleg egyébként a ciklusnak a vége felé, tehát 2006-7 környékén már, amiket nyújtottak, ezek általában magas kockázatú hitelek is voltak, hiszen akinek alacsony volt a kockázata, a megbízható adósok, azok már korábban fölvették a hiteleket, viszont látták a bankok, hogy lehet ezen pénzt keresni, az újabb hiteleken lehet újabb pénzeket keresni, keresték a lehetőséget ők is, de ezek olyan ügyfelek voltak, akik eddig kimaradtak a hitelezési boomból, tehát nem voltak olyan jó minőségűek, mint a korábbi hitelfelvők, ugye ezt hittük subprime hitelnek, akik ugye a prime az a jó minőségű hitelt jelenti, a subprime ez alatt tévő rosszabb minőségű hitelfelvőket, tehát bekerültek a képbe azok a hitelfelvevők, akik ugye nagyon sokszor ezeket ninja hiteleknek hívták, ugye no income, no job, tehát hogy nem volt semmilyen bevételük, Viszont a bank azért adott részben neki hitelt, mert azt gondolta, és hát gyakorlatilag ugye az elmúlt 20 évben nagyjából az igaz is volt, hogy az ingatlanoknak az ára az lényegében csak növekedni tud. Tehát hiába adunk hitelt, hiába ad egy bank hitelt valakinek, akinek nincsen bevétele, nincsen munkahelye, ha nem fogja visszafizetni, legfeljebb elveszik az ingatlanját, és eladják egy magasabb áron. Tehát ez volt a fő oka annak, hogy a bankok azok hiteleztek, és még egy dolgot ide kötnék, az pedig az volt, hogy a ciklus vége felé már a bankok összecsomagolták ezeket a hiteleket, és eladták a tőkepiacon, tehát nem tartották meg, tehát valószínűleg sejtették ők, hogy itt nem minden hitel lesz majd megbízható, nem minden hitel fogja fizetni azokat a pénzeket, kamatokat, törlesztéseket, amit az adósnak fizetnie kell, viszont ezeket a kockázatokat, ezeket kirakták a bankmérlegen kívülre.
Bár 2008-as pénzügyi válságról beszélünk, de az első ehhez köthető bankcsőd az 2007. március 3. ez a New Century Financial nevezetű jelzálogbank. Tehát ahogy te fogalmaztál, voltak, akik a bankmérlegen kívülre tudták tenni ezeket a kockázatos tartozásokat, ezek szerint a New Century-nek ez nem sikerült.
Pontosan így van, tehát alapvetően, és ezért is volt egyébként nagyon durva hatása a 2008-9-es válságnak, mert alapvetően, mikor az amerikai bankok, akik meghitelezték az amerikai fogyasztókat, az amerikai lakosokat, hogy az ingatlanjukat meg tudják vásárolni, amikor ezt kihelyezték a mérlegen kívül, tehát ezeket a befektetéseket, ezeket a hiteleket összecsomagolva eladták másoknak, ezek a befektetők, akik megvásárolták ezeket a csomagokat, nagyon sokszor egy másik országban, Németországban, Japánban, bárhol máshol a világban lévő vásárlók voltak. Tehát amikor bedőltek ezek a hitelek, akkor valóban jól mondtad, hogy igen, az amerikai bankokat is érintett ez, akik nem tudták, nem helyezték kívülre, a mérlegen kívülre a kockázatnak a megfelelő részét, viszont nagyon sokszor olyan bankok lettek negatívan érintve, olyan bankok buktak jelentős összeget ezeken a hiteleken, akik az amerikai piacon abszolút nem voltak jelen, tehát nem hiteleztek egyetlen egy amerikai magánszemélynek vagy vállalkozásnak sem, azonban megvették ezeket az összecsomagolt befektetéseket.
Ezek az előzmények. Mikor lehetett tudni, hogy tényleg nagyon komoly a baj? Ugye azt tudjuk, hogy 2008 elején egy hatalmas amerikai mentőcsomag, 920 milliárd dollár, ez az átlagember számára, de szerintem még a pénzügyi szektorban dolgozók számára is elképesztő mentőcsomag, azoknak a bankoknak, akik csőd közeli helyzetben vannak, vagy már csődöt jelentettek. Ugye ez az amerikai állami beavatkozás, ennél már korábban lehetett tudni, hogy nagyon nagy a baj?
Voltak olyan hangok, akik sokkal korábban is elmondták azt, hogy ebből probléma lesz, akik azt gondolták, hogy az ingatlanpiac jelentősen túlértékelt, az a fajta hitelezés az, amit a bankok csinálnak, nem fenntartható, és ugye a fő probléma az az, hogy ugye az a logika, amit elmondtam az elején, hogy ugye a bankok, mikor hitelezték az ügyfeleket, azt gondolták, hogy nem baj, hogyha nem tudja fizetni a hitelt, a kamatokat az ügyfél, legfeljebb eladják az ingatlant. Ez egy-egy ingatlan nem működik. Tehát amikor egy-egy ügyfél képtelen arra, hogy teljesítse a kötelezettségeit, akkor az ingatlanját el tudja árverezni a bank, ebben nincsen gond, azonban amikor tömegesen dőlnek be az ügyfelek, és egyszerre kéne eladni az ingatlanokat, akkor ugye ez önmagával szemben megy, hiszen a banknak nem érdekel az, hogy olcsón adja az ingatlant, azonban amikor rengeteg ingatlant kell egyszer eladni, ráadásul bankok egymással versenyeznek, hogy ki az, aki először fogja eladni az ingatlant, és kevesebbet bukik rajta ezáltal, akkor ez egy, ahogy egy öngeresztő spirál volt az áremelkedés, ez is egy öngerjesztő spirált indít el, csak itt az ár csökkenés irányába. Tehát amikor elindultak lefelé az árak, akkor lehetett már sejteni, hogy itt gondok lesznek, és hát ugye voltak olyan államok, alapvetően ugye a Las Vegas környéke is ilyen volt, ahol az ingatlanok akár 70%-ot is zuhantak a csúcsukhoz képest. Tehát amikor elkezdődött ez a emelkedő ingatlanár trend ez megváltozni, megállni és aztán megfordulni, akkor azért lehetett sejteni, hogy itt komoly veszteségek lesznek. A kérdés az volt, hogy hol, vagy kik fognak ezen sokat veszteni, hol vannak azok a hitelek, hiszen, ahogy beszéltük erről, azt lehetett tudni, hogy nem minden bank tartotta meg ezt a kockázatot, de hogy melyik bank mennyire tartotta meg, kik vették meg tőle, ez volt a nagy kérdés, és úgy alapvetően ez volt, amit a befektetők próbáltak kitalálni.
2008. szeptember 15-e egy nagyon fontos és emblematikus nap. Tulajdonképpen a nemzetközi közvélemény akkor értesül szélesebb körben arról, hogy itt válság közeli helyzet van, ugye ekkor volt, amikor a Lehman Brothers csődvédelmet kért. Ugye ez még tulajdonképpen a dominó eldőlésének az előszele. Mi történt ezután, viszonylag komplexen összefoglalva, Hogyan lehet azt megmagyarázni, részben persze erre már magyarázatot adtál, hogy egy alapvetően az amerikai pénzpiacot érintő válság tulajdonképpen Európát és részben Ázsiát is térdre kényszerítette a következő években, ugye részben a hiteleknek az eladása, pontosabban a hitelköveteléseknek az eladása lehetett erre magyarázat, de mi volt még az ok? Ez egyszerűen a globális pénzpiacnak a velejárója?
Ez így van, ezt nagyon jól összefoglaltad, és valóban, ahogy elmondtad, már korábban is voltak bankcsődök, azonban miért különleges a Lehman csődje, ez egy roppant jó kérdés. És az okok azok két helyről rakhatók össze. Egyrészt a Lehman egy brutálisan nagy bank volt, tehát egy hatalmas nagy szereplője a pénzügyi piacoknak, de ami ennél is nagyobb probléma volt, az az, hogy próbálták a Lehmant megmenteni, próbáltak befektetőt keresni, aki átveszi a Lehmannak az eszközeit és kötelezettségeit, és életben tartja a pénzintézményt, akár más név alatt beolvasztva saját magába, de ezt nem tudták megoldani. Mindenki félt attól, hogy túl sok csontváz van a szekrényekben, túl nagy veszteség van itt a háttérben, illetve nem lehet pontosan tudni, mekkora az a bukta, amit a Lehman elszenvedett. Ezért nem volt vevő, nem találtak vevőt a Lehmanra, és ezért teljesen be kellett zárni az intézményt, és az intézmény gyakorlatilag csődöt jelentett. A probléma az volt, hogy amikor a Lehman becsődölt, akkor jöttek rá a bankok, hogy ez az egymásnak való hitelezés, ez egy roppant kockázatos játék. Ugye itt egy napos hitelekről beszélünk egyébként, ez overnight piacnak hívják, tehát egy napra adnak hitelt egymásnak a pénzintézetek, de amikor a Lehman becsődölt egy hétvége alatt, akkor rájöttek a bankok, hogy gyakorlatilag egy napra se adhatunk egymásnak kölcsön, befagyott a bankközi piac, és ez volt az egyik fontos oka, ahogy te is mondtad, a pénzpiacok továbbgyűrűző hatásán keresztül, az egyik fontos oka annak, hogy máshol is meg lehetett ezt érezni, hiszen ha a bankok már egymásnak se hajlandó hitelezni, akkor másnak végképp nem fognak. Ráadásul az előzőek miatt, ahogy elmondtam, mivel 50% eséllyel minden banknak 50% esélye pénzre van szüksége egy adott napnak a végén, ha nem kap más banktól pénzt, nem kap más banktól hitelt, akkor gyakorlatilag az azt jelenti, hogy annak a napnak a végén ő a csődnek a szélén fog egyensúlyozni.
Magyarországot mennyire érintette ez a válság, hiszen amúgy sem volt kiegyensúlyozott gazdasági helyzet, pénzügyi helyzet Magyarországon. Mi volt az azonnal érezhető hatás, és mi volt a hosszú távú hatása ennek a válságnak?
A fő probléma Magyarország esetében az volt, hogy nagyon magas volt a költségvetési hiány. 2008-9-ben már egyébként csökkent, azért főleg 2002 és 2006 között voltak brutális hiányok. A GDP 6-10%-a között ingadozott az a hiány, amit a költségvetés, ami a költségvetésből hiányzott, az a pénztömeg. Egyébként ugye összevetésként a Maastrichti kritériumok szerint ennek kevesebbnek kéne lenni, mint a GDP 3%-a. Sajnos a pénzpiacok szereplőit, ugye akik napnak a végén megfinanszírozzák az államokat, őket ez nagyon is érdekli, hiszen ők ugye szeretnék visszakapni a hitelüket, szeretnék visszakapni a pénzüket, ezért nem szívesen adják olyan szereplőnek a pénzt, akinek sok a tartozása, és ráadásul felelőtlenül gazdálkodik, tehát nagy a hiánya is magának a költségvetésnek. Tehát az történt, hogy amikor beütött a krach, és amikor már bankok se hiteleztek egymásnak, akkor azért nagyon megnézték a hitelezők, kinek adnak pénzt. Ha már bankoknak se adnak, akkor nyilván még szigorúbbak voltak más szereplőkkel. És hát ebben a helyzetben azok az államok, akik felelőtlenül gazdálkodtak, akiknek magas volt a hiánya, magas volt az adóssága, Görögország is ilyen volt egyébként, és Európán belül Magyarország volt a másik gyenge láncszem, ők gyakorlatilag képtelenek voltak magukat finanszírozni a tőkepiacon. Tehát továbbra is hiánya volt a magyar költségvetésnek, kellett volna pénzt bevonni valahonnan, de senki nem akart nekünk pénzt adni. Ez egy komoly probléma volt, és a másik komoly gond egyébként, amit azért, aki akkor élt, annak ez nem lesz újdonság, az pedig az volt, hogy Magyarországon sajnos, aki ingatlant vagy gépkocsit vásárolt, ő svájci frank hitelből tette ezt meg. Ez egy nagyon komoly devizakockázatot jelentett a magyar családok tekintetében, és minden vásárnál ugyanaz történik egyébként, hogyha a devizapiacokat nézzük. Az úgynevezett feltörekvő gazdaságoknál, és ilyen Magyarország is, tehát a kevésbé fejlett, kevésbé stabil gazdaságoknál, a válság esetében kiáramlik a tőke, és ez pedig gyengíti a fizetőeszközt. Tehát a forint is gyengült, ráadásul, ami plusz rossz hír volt a magyar hitelfelvevőknek. Ugye a Svájc meg ráadásul olyan gazdaság, ahol beáramlik ilyenkor a tőke, tehát Svájcban rengeteg pénz áramlott be, ez egyébként komoly gondokat okozott nekik, amit kezelniük is kellett. De a lényeg az az, hogy a forint az gyengült, a frank, a svájci frank erősödött, a kettő eredőjeképpen, aki svájci frankban vett föl hitelt, neki a svájci frankban nyilván tartott hitele, az brutális mértékben emelkedett gyakorlatilag, szinte napról napra jelentősen emelkedett. Tehát a magyar magánszemélyeknél is probléma volt, nem csak az állam nem tudta magát finanszírozni, ez egy komoly szerete volt a problémáknak, hanem a magánszemélyeknek is azt látták, hogy az a lakáshitelük, vagy akár a gépkocsi hitelük, ami tegnap még csak x millió forintot ért, most már jelentősen magasabb az értéke, és gyakorlatilag nap mint nap egyre többel tartoznak a bankuknak, ami nyilván azt jelentette, hogy visszafogták a fogyasztásukat, a visszafogott fogyasztás az kevesebb bevételt jelentett a vállalkozásoknak, akik szintén nem tudtak egyébként hitelhez jutni, tehát ez megint csak egy, ugye megint csak egy öngeresztő spirál volt sajnos a magyar gazdaság szemszögéből.
Ugye két szempontból néztük a magyarországi helyzetet, egyrészt a magyar állam önmagának való finanszírozása. Ez a helyzet, ha nem is megoldódik, de könnyebbé válik, amikor bejelentik, hogy érkezik egy 25,1 milliárd dolláros hitelkeret, ugye ennek a nagy többség az IMF-től érkezik, az Európai Uniótól és a Világbanktól is pénz. Ezáltal a forint elkezd erősödni, hát azt mondhatjuk, hogy a magyar gazdaság főszereplői megnyugodhatnak egy picit, nem kell szárnyra az OTP részvény, de azért korrigálódnak a dolgok. Viszont a másik dolog, amiről te beszéltél, a devizahitelesek helyzete, ezáltal nem oldódik meg. Némiképpen könnyebbé válik a helyzetük, levegőhöz jutnak, hiszen a forint a svájci frankhoz képest is erősödik, de hát közel nem éri el ugyanazt a szintet, amilyen a válság előtt volt. Mi lesz velük, illetve hosszú távon hogyan hatott ez például a devizahitelek népszerűségére ez a helyzet?
Kezdem a második kérdéssel. Szerencsére, és ha volt valami jó következménye ennek az egész szörnyű időszaknak, akkor az volt, hogy tényleg rájöttek arra a magyar hitelfelvők, hogy devizahitel az roppant kockázatos, tehát nem szabad devizahitelt fölvenni. Nyilván nem csak a magánszemélyek jöttek erre rá, a szabályozók is rájöttek, tehát azért most már nem csak azért nincsen gyakorlatilag lakossági devizahitel, mert a magyar fogyasztók, a magyar lakosság tudatosabb lenne pénzügyileg, és nem vesz föl devizahitelt, hiszen tudja, hogy ez kockázatos, hanem azért sincsen, mert nagyon-nagyon szigorú szabályai vannak. A Magyar Nemzeti Bank az nagyon jelentősen szigorította ezeket a szabályokat, amik lehetővé tennék azt, hogy valaki devizahitelt tegyen föl. Gyakorlatilag az vehet föl, vagy annak érdemes fölvenni devizahitelt, akinek van devizabevétele is, ami egyébként teljesen racionális, és ez lett volna jó, hogyha korábban is ezek a szereplők vettek volna föl hitelt. Tehát megégettük magunkat sokan, és ebből kifolyólag sokkal tudatosabbak vagyunk most már a hitelfelvételnél olyan szempontból, hogy devizahitelekhez azért szerencsére nem nyúlunk.
Akkor jól foglalom össze, hogy a 2008-9-es gazdasági válságnak a legfontosabb, vagy talán legpozitívabb hatása a mai korokra az, hogy mind a bankszektor, mind pedig az állampolgárok, tehát a pénzpiac minden szereplője óvatosabb lett?
Ez így van, és hozzátenném harmadik szereplőként a szabályozót is, ugye nálunk ez a Magyar Nemzeti Bank, ő is sokkal szigorúbb szabályokat alkalmaz most. Ugye beszéltünk arról, hogy devizahitelt is nehéz fölvenni, legalábbis ha nincsen devizabevételünk, de a bankokra is rengeteg szabályozás született a válság következtében, sőt egyébként egy új szabályozási irányágnak, a makroprudenciális szabályozásnak a születését is hozta ez az időszak, ami azt jelenti, hogy ugye rájött a szabályozó arra, rájöttek a világ jegybanki szabályozói arra, hogy nem csak az a veszélyes, hogy egy-egy bankkal történhet valamilyen gond, hanem az egész bankrendszer is okozhat, vagy hordozhat kockázatokat. Ugye ezek a makroszintű kockázatok, akár azért, mert vannak túl nagy szereplők, Lehmannál is ez volt a probléma, hogy egy nagy szereplő bedől, akkor az magával ránthatja az egész rendszert. Tehát vannak olyan rendszer szinten jelentős szereplők, akikkel külön oda kell figyelni, akiknél külön fontos az, hogy az ő kockázataik azok még alacsonyabbak legyenek, mint egy átlagos szereplő kockázatai. Lehetnek olyan összefonódások a bankszektorban, amik szintén erősítik, megnövelik a kockázatokat, erre is oda kell figyelni. Illetve vannak úgynevezett ciklikus kockázatok, amik azt jelentik, hogy amikor a gazdaság jól teljesít, akkor nyilván a bankszektor is jól fog teljesíteni, és stabilabb lesz, de amikor jön egy recesszió, egy gazdasági visszaesés, akkor a bankszektor is szenvedni fog. Tehát a jó időben föl kell készülni a szűkösebb, ínségesebb időszakokra is. Tehát ezt is köszönhetjük ennek a válságnak, és valóban sokkal tudatosabbak lettünk. A rossz hír az az, hogy azért általában mi emberek és a befektetők és a hitelfevők is olyanok vagyunk, hogy a legutolsó nagy pofonra élénken emlékszünk, hogyha volt egy ilyen nagy bankcsőd, és volt egy komoly hitelezési, devizahitelezési krízis, akkor azt megjegyezzük, hogy ne vegyünk fel devizahitelt, azonban másra kevésbé figyelünk oda, más oldalról, más helyekről könnyen jöhet egy újabb válság, és aztán, amikor jön a következő válság, akkor majd azt fogjuk nagyon figyelni, az ne következzen még egyszer be, de ezt legalább megtanultuk, most egy ideig az biztos, hogy Magyarországon a devizahitelekből problémája nem lesz a magyaroknak.
Abban én is egészen biztos vagyok, hogy a világgazdaság és a világgazdaság szereplői fognak még a Krach című podcast műsornak számtalan témával szolgálni sajnálatos módon. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál, és hogy válaszoltál a kérdéseinkre. Ez volt a Krach, az Economics.hu gazdasági válságokat tárgyaló podcast sorozata. Adásainkat visszahallgathatják a legnagyobb podcast felületeken, és az Economics.hu-n is. Ne feledjék, két hetente csütörtökön új adással jelentkezünk. Hasonló tartalmakért kövessék a csatornánkat. Köszönöm figyelmüket!
A műsor a Béton partnere.